31. fejezet. Don Quixote-nak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb fontos eseményekről. Eddig még elégedett vagyok veled, folytasd csak, szól Don Quixote. Megérkeztél, és mivel foglalkozott a szépség királynője? Ugye, éppen gyöngyfűzésnél találtad, avagy talán aranyszálakkal valami jelvényt hímzett az ő fogoly lovagja számára. Nem amellett találtam vizén, válaszolt Sancho, hanem éppen két mérő búzát rostált az udvaron. De legalább azt mondd hát, jegyezte meg Don Quixote, hogy ennek a búzának minden szeme gyöngyé vált kezének érintésétől, és nem vetted szemügyre, barátom, tiszta búza volt-e vagy kevert.
Csupa rózsos,
felelte Sancho. Hanem azért biztosítlak, mondta Don Quixote, hogy az ő kezének rostálása után olyan fehér cipósül belőle, mint a hab. De tovább, mikor átadtad neki levelemet, ugye megcsókolta, vagy homlokához emelte, ugye tett olyan mozdulatot, amely méltán megilleti az ilyen levelet.
Vagy mit cselekedett?
Amikor át akartam adni neki, felelte Sancho, éppen javában benne volt a karajozásban. S jó csomó szem volt a rostán. Miért is azt mondta, tegye csak oda, barátom, a levelet arra a zsákra, mert most én nem érek rá elolvasni addig, amíg ezt mind ki nem rostáltam.
Lám, eszes leányka, mondta Don Quixote.
Bizonyosan azért tette, hogy annál nyugodtabban olvashassa, és annál jobban örülhessen neki. Tovább, Sancho, és amíg foglalatoskodott, milyen párbeszédet folytattatok egymással? Mit kérdezett felőlem, s te mit feleltél? Folytasd, beszélj el mindent, s el ne hagyd belőle egy mák szemnyit se.
Ő maga nem kérdezett semmit, felelte Sancho,
hanem én elbeszéltem neki, hogy kegyelmed nagyon killódik itt érette. Hogyan gyötri magát félmeztelenül, s úgy él ebben a rengetegben, mint valami vadember. A csupasz földön hál, terített asztalról nem eszik, hanem nem fésülködik, csak sír és átkozza nyavajás életét.
Hogy átkozom, azt rosszul mondtad, szólt Don Quixote,
sőt ellenkezőleg áldom, és éltem egész folyásában áldani fogom a sorsot, hogy abban a szerencsében részesültem, hogy oly magasságos úrhölgyet imádhassak, mint Dulcinea del Toboso.
Már az igaz, hogy magas, jegyezte meg Sancho, mert akár megesküszöm rá, hogy nagyobb nálam fél fejjel.
Hogyan, Sancho? Kérdezte Don Quixote. Te összemérkőztél vele?
Össze bizony én annyiban, amennyiben egy zsákbúzát segítettem neki a szamára feltenni. És akkor olyan közel álltunk egymáshoz, hogy tökéletesen megláthattam, magasabb nálam úgy jó ötújnyival.
De az is igaz, tette hozzá Don Quixote, hogy ezt a nagyságot ezer meg ezer báj és kellem ékesíti.
De van egy, amit bizonyára nem tagadhatsz, Sancho, hogy amikor ennyire közelébe jutottál, éreztél valami bűvös illatot, balzsamos jó szagot, valami olyan különös jót, aminek nevet se tudok adni, valami olyan illatot vagy párát, mintha illatárus kesztyűs boltjából léptél volna ki.
Annyit mondhatok, felelte Sancho, hogy olyan hónai izzadás félét csak ugyan éreztem, ami bizonyára attól származott, hogy a nagy mozgásban megizzadt és párolgott.
Nem az volt az oka, válaszol Don Quixote, hanem hogy te bizonyosan náthás voltál, vagy a magad szagát érezted, mert én igen jól tudom, milyen az illata e rózsának a tövisek közt, e mezei liliomnak, csurrantott ámbrának.
Az mind meg lehet, jegyezte meg Sancho, mert az igaz, hogy nekem csak ugyan sokszor van olyan szagom, mint amilyen akkor Dulcine a kisasszony körül éreztem. Ezen azonban nem lehet csodálkozni, mert ez mindegy kutya.
Na és, folytatta Don Quixote, mikor aztán elvégezte a rostálást, s a búzát a malomba küldte, mit tett akkor, mikor a levelet elolvasta?
A levelet, mondta Sancho, azt bizony nem olvasta el, mert azt mondta, hogy ő se írni, se olvasni nem tud. Hanem ahelyett fogta, és dirib darabbá tépte. És azt mondta, mással se akarja elolvastatni, mert az ő titkait nem szeretné a faluba senkinek az órára kötni. Azt mondta, beérő azzal is, amit én élő szóval mondtam el, hogy kegyelmed mennyire szereti, és milyen rendkívüli kínlódásnak vetette magát alá az ő kedvéért.
Végre még azt is mondta, azt üzeni kegyelmednek, hogy csókoltatja kezét. Vagy hogy inkább személyesen szeretné már látni, mint levelét. Amiért is kéri és követeli, hogy ennek erejénél fogva hagyja el kegyelmed ezt a vadont, hagyjon fel minden további bolondsággal, és keljen rögtön útra Tobozó felé, ha valami fontosabb teendője nem hátráltatja. Mert igen szeretné látni kegyelmedet. Nagyot nevetett, mikor elmondtam neki, hogy kegyelmed búsképű lovagnak hivatja magát. Megkérdeztem azt is, hogy az a minapi, bikai megjelent előtte. Azt felelte, hogy igen, és hogy nagyon derék fickónak látszik. Kérdezősködtem aztán a gályarabok felől is, hanem erre azt felelte, hogy ezek közül nem látott egy szálat se. Még mindig minden nagyon jól megy, mondta Don Quixote. Hanem mondd csak, mikor elbocsátott magától, milyen drága ajándékkal jutalmazott meg, hogy hírt vittél neki felőlem. Mert régi és általános szokás a kóbor lovagoknál és hölgyeknél, hogy az apródoknak, komornáknak vagy törpéknek, akik híreket visznek imádottjaikról a lovagnak, vagy lovagjukról a hölgyeknek, valami drága ékszert adnak ajándékul, hála fejében fáradtságukért. Meg lehet, hogy ez így szokás, és én igazán jó szokásnak is tartom. Hanem ez alkalmasint, csak a régi korban lehetett divatban. Most már legfeljebb egy darab sajtot, meg kenyeret adnak az embernek. Nekem legalább Dulcine a kisasszony a kerítésen át ezt nyomta a markomba, mikor elbúcsúztam tőle. S hogy még pontosabban mondjam, az is jó sajt volt. Ő rendkívül bőkezű, jegyezte meg Don Quixote. S ha nem aranyékszert adott, kétségkívül az lehetett az oka, hogy hamarjában nem esett keze ügyébe. Egyéb iránt jól esik a kalács még húsvét után is. Mihelyst felkeresem, ki fog ő mindent bőven pótolni. Hanem, tudod-e, Sancho, mint csodálkozom? Azt kell hinnem, hogy te jövetmenet csak ugyan repültél, mert 3 nap alatt megjártad Tobozót, ami pedig 30 mérföldre van innét. Ebből azt következtetem, hogy az a bölcs varázsló, aki nekem pártomat fogja, s jó barátom, mert okvetlenül kell, hogy legyen, s van is ilyen jó akarom, különben igazi kóborlovag nem volnék, mondom, bizonyosan egy ilyen varázsló mozdította elő utazásodat. Bár nekem sejtelmet se volt róla. Mert vannak olyan bölcs varázslók, akik álmában kiemelik a lovagot ágyából, s az maga sem tudja, hogyan s miképp, azon veszi észre magát, másnap 1000 mérföldnyi távolságban ébred fel attól a helytől, ahol az este lefeküdt. Mert ha nem így volna, a kóborlovagok nem is jöhetnének egymás segítségére, ha baj van, márpedig ők lépten nyomon segítenek egymáson. Így történhetik aztán, hogy az egyik Armen a hegyein küzd valami sárkánnyal, vagy valami vad szörnyeteggel, vagy egyik másik lovaggal, s a hadiszerencse ellene fordul úgy, hogy már a végét járja. Egyszerre hip-hop, valami felhőn vagy tüzes szekéren ott terem mellette egy másik lovag, az ő barátja, aki kevéssel azelőtt még Angolországban volt. Segítségére siet, megmenti a halálból, s még aznap este újra odahaza van. Kedve szerint vacsorál, ha bár jötte-mente, kitesz vagy 3000 mérföldet. Az ilyesmi pedig egyes egyedül a bölcs varázslók segítségének és gyámolításának köszönhető, mert pártolják a bátor lovagokat. És ennél fogva, Sancho barátom, nem is csodálkozom valami szer fölött, hogy így rövid idő alatt megjártad az utat, Tobozóig meg vissza, mert, amint már mondtam, bizonyosan valami bölcs varázsló vitt magával röptiben, úgyhogy neked sejtelmet se volt róla. Már bizonyosan úgy kell lennie, mondta Sancho, mert igaz hitemre mondom, Rosinante csak ugyan úgy ment, mint a cigány szamara, ha kénesőt töltenek a fülébe. Igen, kénesőt, helyesel Don Quixote, s azon kívül, mintha egy sereg ördög ragadta volna el, mert az ilyen had szerte barangol, és fáradhatatlanul magával visz mindent, ami útjába akad. Most azonban hagyjuk ezt. Hanem arra felej nekem, Sancho. Mit gondolsz, mit kellene tennem, amikor szerelmes kedvesem azt parancsolja, hogy látogassam meg? Mert belátom én jól, kötelességem lenne az ő parancsolatát teljesíteni, de másrésztről meg a velünk jövő hercegnőnek adott szavam lehetetlenné teszi, s a lovagság törvénye arra kényszerít, hogy előbb valónak tekintsem a szótartást, mint a magam gyönyörűségét. Egyfelől a kedvesen felé epedés hív és csalogat. Másfelől az adott szó, s e vállalkozásban kínálkozó dicsőség vonz és sarkal. Ami engem illet, azt hiszem, csak ugyan legjobb lesz, ha, amilyen gyorsan csak lehet, egyenesen oda sietek, ahol az óriással találkozhatom, s ott teremve fejét levágom, a hercegnőt visszahelyezem országa békességes birtokába, akkor aztán tüstént megfordulok, és rohanok lelkem világító fényének csodálására. Olyan okokat hozok fel ekkor mentségemül, hogy ő nem fog neheztelni kéressedelmemért, mert belátja, mindez csak azért történt, hogy az ő híre és dicsősége gyarapuljon, hiszen mindazt, amit fegyveremmel ez életben kivívtam, kivívok és kivívandok, egyedül a tőle nyert kegynek köszönhetem, s annak, hogy övé vagyok. Jaj, hogy kegyelmednek még mindig ez a bogara! Kiáltott fel Sancho. Ugyan mondja csak, jó uram, egészen hiába akarja hát megtenni ezt az utat, és nem sajnálja, hogy füstbe megy ez a pompás, gyönyörű házasság, amely olyan országot csöppentene markába, melynek, amit hallottam, 20 000 mérföldnél is nagyobb a határa, és bőviben van mindannak, ami az emberi élet fenntartására szükséges, és nagyobb, mint Portugália és Spanyolország együttvéve. Hallgasson az Isten szerelmére, kérem, és szégyelje, amit mondott. Fogadja meg az én tanácsomat, engedjen nekem, és esküdjék meg ezzel a herceg kisasszonnyal, a legelső faluban, ahol papot találnak. De még odáig se kell fáradniok. Itt van velünk a mi papunk, úgy megesketi kegyelmeteket, mint a pinty. Gondolja meg, hogy benőtt már a fejem lágya, és meg lehet hallgatni a tanácsomat. És amit most adok, olyan jó, hogy már jobb se lehet. Mert jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Aztán meg, mindig a jobbhoz tartsd magad. Késő bánat, ebb gondolat. Látod, Sancho, felelt erre Don Quixote, hogy te azért buzdítasz-e házasságra, hogy az óriás leküzdése utáni mindjárt királlyá legyek, és így módonban álljon mindazt megadnom néked, amit ígérte. Erre csak annyit jegyzek meg, hogy kívánságodat én házasság nélkül is nagyon könnyen teljesíthetem, mert még előbb, semmint a párbajba bocsátkoznám, előre kikötöm magamnak, hogy győzelem esetére, ha a hercegasszonyt nőül nem veszem is, az ország egy darabjára számot tartok, mégpedig úgy, hogy annak adhassam, akinek akarom. S ha ezt megkapom, ugyan mit gondolsz, kinek adnám másnak, mint te néked? Ezt már értem, válaszolt Sancho, csak hogy arra kérem kegyelmedet, úgy intézkedjék, hogy a tengerparti rész jusson nekem. Hogyha nem tetszik ott az élet, hajóra rakhassam az én fekete alattvalóimat, s azt tehessen velük, amiről már magamban gondolkoztam. De azzal ne törődjék most kegyelmed, hogy Dulcinea kisasszony meglátogassa, hanem menjen, aprítsa össze az óriást, s vessünk véget az egész dolognak, mert Isten az atyám, az súgja valami, emellett van kilátás a dicsőségre is, meg haszonra is. Igazad van, Sancho, és meg is fogom tanácsodat fogadni. Már tudnélik annyiban, hogy előbb elkísérem ezt a hercegasszonyt, s azután látogatom meg Dulcineát. De arra figyelmeztetlek, hogy amiről most beszélgettünk, egy árva szót se szólj senkinek, még azoknak se, akik társaságunkhoz tartoznak. Mert ha Dulcinea oly szemérmes, hogy nem akarja titkát senkinek elárulni, illetlen lenne, ha én felfedném, vagy valami úton módon kitudódnék. De hát akkor, kérdezte Sancho, miért parancsolja kegyelmed, hogy akiket csak karja legyőzött, jelenjenek meg Dulcinea kisasszony előtt? Hiszen ezzel kegyelmed éppen azt adja országvilág tudtára, hogy szerelmes belé, s hogy ő kegyelmed kedvese. S ha mindnyájuknak az őszíne elé kell járulniok, térdre borulniok, s azt mondani, kegyelmed küldte őket hódolásra, ugyanhogy maradhat akkor kölcsönös érzelmük titokban? Ó, milyen ostoba, milyen együgyű vagy te, Sancho! Jegyezte meg Don Quixote. Nem látod-e be, hogy mindez csupán az ő dicsősége gyarapításának érdekében történik? Látod, fiam, a lovagságban igen nagy dicsőségnek tartják, ha egy úrhölgynek sok kóbor lovag hódol, anélkül, hogy más egyébre még csak gondolnának is, mint arra, hogy csupán azért szolgálnak neki, mert ő az, aki. Egyéb jutalmat sem várnak tőle, számos és jeles szolgálatukért, csupán, hogy ő kegyesen, lovagjaiul fogadja el őket.
Amint én a prédikációban hallottam, mondotta Sancho, ilyen szeretettel a felséges Úristen iránt kell viseltetni, ő érte magáért, anélkül, hogy az ember akár jutalom reménye, akár a büntetéstől való félelem ösztönözni. Én ugyan azért is akarnám szeretni és szolgálni, amit hatalmával értem tehet.
Ördög adta parasztja, kiáltott fel Don Quixote. Lám, milyen okosan is tud néha beszélni, mintha csak tanulta volna.
Pedig szavamra mondom, olvasni sem tudok, felelte Sancho. E szavaknál Nikolász mester kiáltott oda hozzájuk, álljanak meg egy kicsit, mert az utitársaság egy arra csörgedező patakból szomját akarja oltani. Don Quixote meg is állt, nem csekély örömére Sanchónak, aki már egészen belefáradt a sok hazudozásba, s attól tartott, hogy ura végül is rajta kapja, mert bár tudta, hogy Dulcinea a tobozói parasztlány, látni soha életében nem látta. Eközben Cardenio is felöltözött abba a ruhába, mely Dorotheán volt, amikor találkoztak. Igaz, hogy elég kopott öltözet volt, de azért mégis sokkal jobb, mint amit előbb hordott. A forrásnál mind leszálltak paripáikról, s nagy éhségüket annyira, amennyire lecsillapították azzal a kevés harapnivalóval, amit a pap még a vendéglőből hozott magával. Amint eképpen töltötték idejöket, történetesen egy siheder jött velük szembe gyalogszerrel. Amint észrevette a forrás körül helyet foglalókat, egyre figyelmesebben nézte őket, aztán hirtelen odairamodott Don Quixotéhoz, átkarolta lábát, s nagy sírás rívással így szólt hozzá.
Jaj, jó uram! Hát nem ismer kegyelmed! Nézzem meg csak jól! Én vagyok az az Andrész bojtár, akit kegyelmed oldoztatott föl, amikor a tölgyfához kötöztek.
Don Quixote ráismert, karon fogta, s a jelenlevőkhöz fordulva így szólt. Hogy kegyelmetek mindnyájan belássák, mi nagy fontosságú intézménye világon, a kóborlovagság, mely kiegyenlít és orvosolja mindazon ferdességeket és sérelmeket, melyeket az erőszakos és gonosz lelkű emberek követnek el. El kell mondanom kegyelmeteknek, hogy a minap egy erdőn átmentemben jajkiáltásokat s keserves, panaszos hangokat hallottam, valami bántalmazott és szükségben szenvedő ember hangját. Lovagi tisztem ösztönzött, hogy nyomban oda siessek, ahonnan e szavak hallatszottak. S íme, ez itt levő fiúcskát találtam egy tölgy derekához kötve. Szívemből örülök, hogy ő most itt van, legalább tanúságot fog szolgáltatni, hogy egyetlen egy szavam se tért el az igazságtól. Ő, amint említettem, a tölgyfához volt kötözve, mégpedig fejétől egész derekáig mezítlenül. S bőrét egy durva paraszt, kiről utóbb megtudtam, hogy a gazdája, kantárszíjjal hasogatta. Amit én ezt megláttam, mindjárt számon kértem tőle, mi oka van a kegyetlen fenyítésre. A goromba fickó azt felelte, azért üti, mert szolgálja, s mert némi hanyagságot tapasztalt nála, amit inkább gonoszságnak, semmint együgyűségnek lehet felróni. A gyermek viszont azt mondta, csupán azért ver, uram, mert a béremet kértem tőle. A gazda, mit tudom én, mit nem hozott fel mentségéül, és kifogásgyanánt, amit én meghallgattam ugyan, de el nem fogadhattam. Végre megparancsoltam neki, oldozza fel azonnal, s esküvel is fogadja meg, hogy hazaviszi, s kifizeti bérét az utolsó fillérig, mégpedig kamatostul. Nem úgy volt-e az utolsó betűig, Andrész fiam? Ugye láttad, milyen határozottan adtam ki a parancsot, s ugye milyen alázatosan fogadta meg ő, hogy mindent teljesít, amit rendeltem, kívántam és követeltem? Felej, ne jöjj zavarba, szólj bátran, mondd el ezeknek az uraságoknak, mi történt, hogy belássák, és meggyőződjenek afelől, mi szükséges, hogy az utakon kóborlovagok járjanak.
Amit kegyelmed mondott, mind szent igaz, válaszolta Siheder, hanem az ostor vége egészen másként csattant, mint ahogy kegyelmed gondolja.
Másként? Kérdezte Don Quixote elcsodálkozva. Talán nem fizette ki a béredet?
Nem csak, hogy nem fizette ki, felelt a fiú, hanem alig, hogy kegyelmet hátat fordított az erdőnek, s mi magunk maradtunk. Oda kötött ugyanúgy a tölgyfához, s másodszor is úgy megrakott, hogy olyanná lettem, mint a megnyúzott Szent Bertalan. Aztán minden ütésnél egy-egy átkot, szitkot szórt reám, s úgy kicsúfolt a kegyelmedet, hogy nevetnem kellett volna, ha kevesebb kint szenvedek. Végül is úgy összetört, hogy azóta mind a mai napig ispotályba gyógyítattam magam. Csak így épültem fel valahogy ebből a nagy bajból, amit a gonosz gazda okozott. Ennek pedig mindnek kegyelmed az oka, mert ha szépen tovább megy a maga útján, s oda nem jön, ahol találkoztunk, s más emberek bajába bele nem avatkozik, uram is beérte volna egy-két tucat ütéssel, s aztán kifizette volna, amivel tartozott. De mivel kegyelmed ok nélkül leszitta, s úgy lepocskolta, ő is felütötte az orrát, s minthogy kegyelmeden nem tudott bosszút állani, alig, hogy egyedül maradt. Rajtam fújta ki a mérgét, de úgy, hogy Isten bizony, nem lesz belőlem többet épember holtom napjáig. Csak az a baj, mondta Don Quixote, hogy olyan hamar eltávoztam. Ott kellett volna maradnom mindaddig, amíg nem láttam, hogy kifizetett. Hiszen jól tudhattam volna számtalan tapasztalásból, hogy a paraszt nem tartja meg adott szavát, mihelyt nincs, aki számon kérje tőle. Hanem ugye emlékezel, András öcsém, hogy megfogadtam neki esküvéssel, ha meg nem fizet, felkeresem újra, de meg is találom, ha a cethal gyomrába rejtőzik is előlem. Az igaz, mondta András, csak hogy az már mind nem használ semmit. Majd meglátod, hogy nem használ-e, pattant fel Don Quixote, s nagy gyorsan felkelt, s megparancsolta Sanchónak, kantározza fel tüstént Rosinantét, mely legerészett, ami gazdája falatozott. Dorotea megkérdezte Don Quixotét, mit szándékozik cselekedni. Azt felelte, hogy felkeresi a parasztot, megbünteti a szószegésért, kifizetteti Andrést az utolsó vasig, hogy a világ minden parasztja állna és támadna is ellene. Erre aztán Dorotea felelt, figyelmeztette, hogy ezt nem szabad tennie, minthogy neki már azt ígérte, hogy mindaddig semmi kalandba sem bocsátkozik, míg az ő baját el nem igazítja. Ezt az ígéretet Don Quixote jobban tudja, mint akárki más, azért tehát csendesítse le haragját, míg országából vissza nem tér. Az igaz, válaszolta Don Quixote, s így Andrésnak türelemmel kell lennie mindaddig, amíg onnan vissza nem térek, mint kegyelmed említi. De én újra esküszöm és fogadom, nem nyugszom addig, míg bosszút nem álltam, s a fiút ki nem fizettem. Nem adok én ezekre az esküdözésekre semmit, mondta András. S a világ minden bosszú állásánál jobb szeretném, ha kapnék valamit, amivel legalább Sevillaig eljuthatnék. Adjon, ha adhat valami ennivalót, s aztán hadd menjek, kegyelmedet pedig áldja meg az Isten valamennyi kóborlovaggal együtt, akik úgy kóboroljanak a magok javára, mint kegyelmed az enyémre. Sancho egy darab kenyeret meg egy darab sajtot vett elő zsákjából, és ezekkel a szavakkal adta oda a sihedernek. Nesze, András, öcsém, lásd, nekünk minnyájunknak részünk van a te szerencsétlenségedben. Ugyan mi része lehet abban kegyelmednek? Kérdezte András. Hát ez a sajt meg ez a kenyér, amit neked adok, felelt Sancho, mert az Isten a megmondhatója, nem szorulnék-e még rá valamikor? Mert tudd meg, öcsém, hogy az ilyen magamféle kóbor fegyverhordozónak sok mindent el kell szenvednie, éhséget és szerencsétlenséget, s több más olyan bajt, amit az ember jobban érez, mint ahogy elmondani tudná. Andrés fogta a kenyeret meg a sajtot, s látván, hogy senkitől se kap semmi egyebet, lógott az orra, s aztán, amint mondani szokás, nyakába vette a világot. Hanem még mielőtt messzire jutott volna, ezekkel a szavakkal fordult Don Quixotéhoz. Csak azt akarom még mondani, kóborlovag úr, ha valaha még egyszer találkozunk, s azt látja is, hogy engem darabokra szaggatnak, segítségemre ne jöjjön, hanem hagyjon magamra bajommal, mert nem lehet olyan bajom, hogy kegyelmet segítsége nagyobbá ne tenni. Hogy az Isten verjen meg minden kóborlovaggal együtt, valahány csak van ezen a világon. De föl is ugrott Don Quixote, hogy megtapossa. Csak hogy a fickó úgy nekiíramodott, hogy senkinek se volt kedve nyomába eredni. Don Quixote majd megpukkadt mérgében Andrés szavai miatt, de a többieknek ugyancsak tartóztatni kellett magukat, hogy föl ne kacagjanak, s teljesen ki ne hozzák sodrából.